Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Üdv mindenkinek, ez itt újra az Autósport magazin, amelyben ezúttal visszatekintünk a portugál Rally VB futamra. Herceg Norberték kiestek, ennek ellenére is rengeteg tapasztalatot szereztek, amelyről hamarosan maga mesél a négyszeres magyar bajnok. A WRC Masters Cup kategóriában Horvátország után ismét dobogón végzett László Zoltán. Vele is beszélgetünk a portugáliai élményekről, és úgy általában erről a különleges kategóriáról. Aztán gokártozunk, mert Hajdú Hatházon rendezték az idei szezon második országos bajnoki hétvégéjét, amelyről a gokárt szakág vezetője számol be. Végül pedig hívom a négyszeres kamion Európa bajnok címvédőt, Kis Norbertet, hiszen kezdődik a kamion Európa bajnokság. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ez tehát az Autósport magazin a Sportrádióban, illetve podcastként, és természetesen, ahogyan ígértem, a portugál világbajnoki rally futam eseményeivel kezdünk, hiszen Herceg Norbert és Ferenc Ramon kettőse ezen a versenyen is ott volt a WRC 2 mezőnyében, és egészen jól álltak a második nap végéig, nagyszerűen teljesítettek, aztán azonban nem tudtak az utolsó gyorsaságin szombaton elrajtolni, vasárnap pedig történt egy baleset, mert hogy a Super Rally szabályai szerint visszaállhattak, de minden további részletet attól a versenyzőtől, akit gyakorlatilag percekkel a Budapestre való megérkezés után értem el. Herceg Norbert a vonalban, szia Norbi!
Szervusz, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát milyen volt ez a portugál rally? Ugye Portugáliában már voltatok, EB-n és VB-n is, de azért egy WRC 2-es kihívás azt gondolom egészen más az előző tapasztalatokhoz képest.
Igen, egészen más, és sokkal-sokkal hosszabb, és nehezebb, és fárasztóbb. Nem tudom, milyen jelzőkkel tudom még illetni ezt a versenyt. Nagyon elfáradtunk, és nem tudom, keresem az okokat egyébként a balesetünket illetően, hogy mi vezetett oda, hogy felborultunk. Egy olyan hibát vétettem, amit alapvetően nem kellett volna, nem volt semmi olyan, ami arra készített volna, hogy extrán túlvállaljuk magunkat, nem is úgy mentünk. Sajnálom alapvetően az esetet, nem változtatott a pozíciónkon, nem voltunk pontszerző helyen. Az eddigi legbrutálisabb mezőnybe vettünk részt, 44 páros rajtolt el ezen a versenyen, és a 16. pozícióban voltunk, amikor a második verseny nap végén egy technikai hiba miatt ki kellett állnunk, ahogy te is mondtad. Alapvetően aminek nagyon nagy tanulság az mindenképpen az, hogy nem is feltétlenül a tanulság, nagyon nagy tanulás és rengeteg tapasztalás az a rengeteg kilométer, amit itt meg tudtunk tenni. Egy teljesen más szemlélettel kell autózni ezeken a pályákon. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire brutálisan nehezek ezek a pályák, és itt nem feltétlenül csak a kanyar kombinációkra gondolok, az is, de olyan sziklákon, köveken kellett közlekednünk, ami számomra új volt, úgyhogy 25 éves pályafutás van mögöttem már, és ilyen brutális kemény helyzetekben még nem találtam magam. Volt többször olyan, hogy maga a féktávon a két kikopott mély nyomból ki kellett kormányozni az autót, mert egy szikla volt benne, amit az előző autó kiforgatott a földből, és ha annak neki megyünk, akkor eltöri a kormányművet konkrétan, vagy a felnit, egy nagy kárt tud csinálni a futón. De rengetegen kiestek ezen a futamon. Nagyon nehéz azt megtalálni, azt a pontot, hogy hol lehet igazán gyorsan menni, hol szabad gyorsan menni, és hol kell egy picit óvatosabban bánni a gázpedállal vagy a pedálokkal, és átjönni ezeken a kvázi grízes részeken, ahogy mi hívjuk egymás között.
Ahogy néztem akár a videófelvételeket a hétvégéről, akár a fotókat, az látszott, hogy rendkívül porosak a pályák. Ez mennyiben volt zavaró?
Többször zavaró volt, 2 percre rajtoltattak minket, de nagyon érdekes, hogy hét elején nagyon szép szél volt, és még bizakodtunk benne, hogy ez hátra megmarad a hétvégére is. A pályabejárás során nagyon jól elfújt a nagy port, amikor is egyébként nem 2 percekre mentünk, hanem 0,5-1 perc, ahogy ideért épp a versenyzőpáros, mert azt nem szabályozzák a pályabejárás alatt. A versenyen azonban megállt többször a por a fák alatt, amikor olyan részre mentünk. Volt is egy olyan esetünk az első versenynapon, amikor körülbelül egy ilyen 80 km/h-val beközlekedtünk a fák közé, mert egyszerűen egy olyan tej függönybe érkeztünk be, hogy nem láttam a kanyart, és elmentünk egyenesen egy balkanyarba, hál' Istennek egy kisebb ilyen bokrok, cserjék, kisebb fák közé mentünk be, de ki tudtunk onnan jönni egy fél perc időveszteséggel körülbelül, vagy egy perc, nem tudom pontosan. Nagyon nehéz, de rengeteg, ahogy említettem, rengeteg tapasztalással jöttünk haza, és ez biztos, hogy a jövőre nézve ez optimizmusra adhat okot.
Néhány szóban már említetted azt, hogy mi történt azon a bizonyos vasárnapi szakaszon, nem sokkal a rali vége előtt. Ahogy néztem a Skoda Rally Team Hungária oldalán, hát nem túl szívderítő a látvány, ami az autót illeti.
Igen, az semmiképpen. A látvány egyébként sokkal rosszabb, mint maga a sérülés. Nagyon-nagyon mélyre estünk le, és nagyon nehezen szedték ki onnan az autót. Én meg voltam győződve, hogy vagy helikopter fog kelleni, vagy daru. És aztán egy teljesen normál autómentővel onnan a mélyből felcsörlőzték a kocsit. Nagyon meg voltam lepődve, hogy ezt így megoldották, de látszódott a portugál autómentősökön, kettő autóval is jöttek, nem voltak meglepődve semmi, szerintem ők sok csatát láttak már ezen a környéken, és sok versenyzőt menthettek már ilyen körülmények között. Milyen volt az autó, átfordultunk tetőn, de ami a kvázi jobb ilyenkor, hogy nem állt meg állóra a kocsi, tehát nem az volt, hogy hirtelen megállt állóra, hanem ki tudta forogni magát. És alapvetően az ijegységünk is nyilván legfőképp az enyém nagyobb volt, de aztán ahogy a cél, vagy megállt az autó az oldalán tetején, az volt a nagy nehézség, hogy kiszálljunk a kocsiból. A Ramon oldala volt szabadon, és nagyon nehezen tudta fölfelé kitolni az ajtót, úgyhogy ez volt a legnagyobb nehézségünk, de aztán utána alapvetően kihozták az autót. El kell kezdeni a javítást, de most nagyon úgy tűnik, hogy változtatnunk kell az eredeti célunkon, és nem fogunk tudni elindulni a Sardinia Rallyn. Nagyon feszített az idő, helyette úgy néz ki, hogy Németországba fogunk rajtozálni ezen a plusz versenyen.
Igen, hiszen június legelején van a Sardinia Rally, de hát gondolom, hogy jóval korábban el kell indulni a következő verseny, vagy el kellene indulni a következő verseny helyszíne felé. Tavaly decemberben az FIA-nak, a bolonyai közgyűlésének ebédszünetében egészen véletlenül a portugál autóklub elnöke mellé keveredtem, és beszélgettünk ralliról, és azt mondta, hogy nagyon sok rendőr segíti a rally lebonyolítását. Ez igaz, nem mintha kételkednék a portugál autó klub elnökének szavaiban, de sok rendőr van?
Rengeteg. Nem tudom szavakba önteni. Én ennyi rendőrmotorossal nem tudom, hogy találkoztam már életemben, de hogy összességében nem látom, hogy itt az biztos. Minden egyes autópálya felhajtónál, lehajtónál, körforgalmaknál, kisebb falukban, városokban, amikor át kellett menni ezt a útvonalon, várt 2-3-4-5 motoros rendőr, ahogy megláttak egy vagy két versenyzőt, akár párban jöttek az etap útvonalon, vagy magukban, akár egyedül, azonnal bekapcsolta a két villogót, és mentünk át a falvakba olyan tempóval, hogy nem győztünk lassítani. Tehát többször volt olyan, hogy lemaradtunk a rendőrmotorostól, mert nem esett jól olyan sebességgel átmenni a falun. És ezt most nem azért mondom, mert jól hangzik, és mennyire szeretjük betartani a szabályokat, egyébként igen, mert kiélhetjük magunkat a versenypályán, de ez számomra is egy furcsa dolog volt. Nagyon nagy elővigyázatosság, rengeteg zárás, extrán meg volt rendezve, szervezve, ez nagy élmény volt, ezt újból átélni.
Norbi, nagyon örülünk annak, hogy nem sérültetek meg, és akkor bölcs döntéseket kívánunk meghozni a következő órákra, napokra, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad itt az Autosport magazinban. Norbi, köszönöm szépen, jó pihenést!
Igazán nincs mit, köszönjük szépen, ránk fér!
Autosport. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autosport Szövetség elnöke.
Maradunk még a portugál rallinál, hiszen a László Zoltán Zsíros Gábor kettős a Masters Cup mezőnyében volt érdekelt, és nem csak hogy érdekeltek voltak, hanem egy fantasztikus dobogós helyezést is szereztek, és László Zoltán itt van a vonalban. Szia Zoli, szívből gratulálunk!
Szia, nagyon szépen köszönjük!
Először is meséljük el a hallgatóknak, hogy mi ez a Rally Masters Cup?
Ez az 50 év felettieknek van kiírva, és 50 év feletti korosztály mehet ebben a sorozatban.
És gyakorlatilag ugyanazokon a pályákon, ahol a világbajnoki mezőny is megy.
Persze, hát ez rendesen a világbajnoki futamnak a része.
Na és mesélj, milyen volt ez a portugál kaland? Például mennyire volt zavaró a por?
Itt hatalmas por volt, és már a pálya bejáráson is látszott, hogy nem lesz egy egyszerű verseny. Az első napi pályák, a péntekiek, azok iszonyatosan sziklásak, borzasztó porosak, és már a pálya bejáró autók, amik pedig nem versenyautók, azok is nagyon felkavarták a port, meg a köveket, és már avval is nehéz volt közlekedni. Mi is 10 kilométert mentünk egy jobb hátsó defekttel, mire el tudtunk jutni egy gumishoz. Úgyhogy azok nagyon nehéz pályák voltak. A következők azok inkább csak porosak voltak, talán nem is annyira kövesek, és a harmadik nap azok pedig nagyon gyorsak és nagyon porosak. Tehát a por az az jellemző ott abban az országban.
Ugye az első napot a hatodik helyen zártátok, aztán szépen jöttetek fölfelé, egerésztétek fel magatokat, és a harmadik helyre érkeztetek meg, és aztán meg is tudtátok tartani ezt a pozíciót. Milyen volt összességében? És hát nyilvánvalóan azért egy világbajnoki futamról beszélünk, szóval nagyon nagy az ösztáv, amit meg kellett tenni.
Hát mindegyik világbajnoki futamnak nagyon nagy az ösztávja. Ezt nem tudom, miért így találják ki, de három nap alatt, tehát most 320 kilométer gyorsaságit mentünk, és van 1300 kilométer etapot.
Azt a mindenit.
Azért az autókat is borzasztóan megviseli, hát látszott is valami, szinte a mezőnynek a fele szuperralizott. Uh-huh. Nagyon sokan, főleg az első nap rostálta meg a mezőnyt, mert amint említettem, hogy azok borzasztó sziklás pályák voltak. Uh-huh. Főleg a második körre, ott már szinte használhatatlan volt az út. Addig lehetett végigmenni rajta, mindenkinek kitört a kereke, fölborultak. Tehát borzasztó nehéz volt, nagyon be kellett osztani az autót, gumikat, rengeteg defekt volt. Tehát nagyon nehéz volt, főleg az első napot átélni, ez nagyon hosszú volt.
Ha már az autót említetted, ugye Skoda Fabia Rally 2 Evo-val versenyeztek, hogyan muzsikált az autó, hogyan működött?
Az autó az borzasztó jó volt. Vigyáztunk is rá, de egy nyekkenése nem volt az autónak, végig nagyon jól bírta.
Hogyan készültetek egyébként úgy erre az egész szezonra? Jelenállás szerint hány futamon fogtok indulni a világbajnokságon?
Ez a kiírás ez arról szól, hogy 6 futamon kell részt venni, és abból 5-öt értékelnek. Uh-huh. És ezek alapján fogunk menni ezen a 6 futamon, az európai futamokon.
Igen, hiszen nem talán kell. Így alacsonyabbak a költségek, nem kell elutazni. Igen, Japánba,
nem kell elutazni.
Kenyába.
Nem kell elutazni a tengeren túlra. Akkor el lehet utazni, hogyha plusz pontot szeretnél kapni, uh-huh. akkor mehet távoli futamokon.
És 50 év fölöttiként egyébként milyen különleges vagy speciális szabályok vonatkoznak rátok? Hát tudom, hogy te például nagyon jó fizikai állapotban vagy, de ezt külön nézik, hogy ki milyen kondícióban ül be az autóba?
Hát ezt nem. Ezt nem, nem. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi versenyzőre. Rendesen sportorvoshoz el kell menni. Uh-huh. Tehát ezek úgy tudsz licencet váltani, hogy az nemzetközi bajnokságban is megfelelő legyen.
És milyen egyébként a szervizpartnak a hangulata akkor, amikor nem messze tőletek a Rally 1-es autók, a gyári autók, mondjuk a Toyoták meg a Hyundaiok megérkeznek, és hát komoly nevekkel, világbajnokokkal teletűzdeld a szervizpark. Lehet őket ilyenkor közelebbről megnézni, hogy hogy dolgoznak, vagy el vagytok foglalva a ti dolgaitokkal?
A szervizparkban igazából el vagyunk foglalva, de azért lehet átmenni ide-oda, nekünk a belépőkártyáinkkal szinte be lehet jutni mindenhova. Viszont a gyűjtőkbe, ott nagyon sokszor együtt vagyunk, együtt. Most is például az utolsó Powerstage előtt mindig van egy egyórás gyűjtő, és ott együtt voltunk, egy ilyen hatalmas, nagy ilyen ételsátrat felállítottak, és ott voltunk bent, ott a Rovanperától kezdve, ott mindenki ott bent evett, ivott.
Azért ez nagy élmény lehet annak, aki nyilvánvalóan szereti ezt a világot, nem, és hogy benne is van.
Ó, hát ez hatalmas. Pályabejárásokon is ott látjuk őket, hogy hogy jönnek, mennek. Mondjuk teljesen más világa, hogy ők. Ahogy ők ott járják a pályát, meg élik meg ezeket a történeteket, meg hát azért látszik rajtuk, hogy ők a világbajnokság első számú esélyesei, uh-huh. és más körülmények között versenyeznek, de hatalmas nagy élmény.
Ugye visszatérve a ti teljesítményetekre, hát idén nem ez volt az első dobogós helyezéseket, hiszen a Horváth Rallyn is harmadikként zártatok.
Hát én mindig annak vagyok a híve, hogy ezt tavaly Kürti Tomit barátomtól megtanultam, hogy a tyúkokat a nap végén számolják az olba, és nem az elején kell kitörni az embernek a nyakát, mert nagyon sokan annyira hajtanak az elején, hogy a végére elfogy a lendület, vagy az autó, uh-huh. és most is ez volt. Most is ez volt, hogy azért voltunk a hatodik helyen, mert próbáltuk beosztani az autót, az erőnket, mert azért ez három nap is, ez egy nagyon hosszú verseny, és azért nem mindenkinek sikerült, főleg ebbe a korosztályba. Ők megszokták, hogy 20-30 éve már versenyeznek, és nagyon gyorsan versenyeznek, és sokan nehezen élik azt meg, hogy azért, ahogy korosodik az ember, ott fogynak a reflexek, nem úgy tudja fizikailag végig a versenyt vinni, hogy ne lehetne valami hibázási lehetőség, és hát mi erre talán jobban figyelünk. Meg én nem megyek olyan régóta, én ezt még csak most gyakorlom, ezt a versenyzést, úgyhogy én ezekre jobban odafigyelek.
Hát egy igazán bölcs versenyzővel beszélgettem az elmúlt percekben. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmesélted, és további sok sikert kívánunk az előtted álló kihívásokhoz.
Köszönjük szépen.
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
A hétvégén Hajdúhatházon folytatódott az országos gokárt bajnokság, és hogy pontosan mi történt, hányan álltak rajthoz, milyen kategóriákban, arról beszélgetek a következő percekben, méghozzá nem is akárkivel, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség gokárt szakágának vezetőjével, Bakos Andrással, aki itt van a vonalban. Szervusz, András!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, szia Zoli!
No, hát milyen volt ez a Hajdú Hatházi hétvége? Egyébként, hogyha az ember belegondol, hogy ezt hallja, hogy Hajdú Hatház, akkor nem feltétlenül arra gondol, hogy van ott egy gokártpálya. Ez mióta létezik ott ez a létesítmény, és milyen színvonalú?
Igen, ez egy nagyszerű történet. 2 éve létezik ez a pálya, tehát szerencsére úgymond kinőtt a földből. A gokartpályának nagyon jó a vonalvezetése, és azért kezdtem gokartpályával a mondatot, mert hogy ott épül majd egy rallycross pálya is, ami folyamatban van. Egy nagyon lelkes tulajdonosa van a pályának, és hát ezért fejlődik ez a pálya.
Amikor azt mondod, hogy izgalmas, jó vonalvezetésű egy gokártpálya, akkor te egykori kiváló versenyzőként és a gokárt sportot nagyon jól ismerőként mire gondolsz? Milyenek az igazán élvezetes kanyarok egy gokártpályán?
Én versenyzés szempontjából talán az a legjobb, hogyha vannak előzési lehetőségek. Na most ezen a pályán van hosszú egyenes, és utána pedig szűk, szinte hajtű kanyar, tehát ott már is a féktávon kiválóan lehet előzni. Vagy amikor egy bal kanyar után nem sokkal következik egy jobb kanyar, ugye az irányváltások közben óhatatlanul hosszú távolságot tesz meg valaki egyik kanyartól a másikig, de ebben a pillanatban pedig a belső ilyen féktávon lehet előzni, ilyen is van a pályán. Ilyen értelemben nagyon jó a pálya.
Meg is érkeztünk az autósport fizikájához egyébként, de most nem fizika órát tartunk, hanem a gokárt hétvégéről beszélgetünk. Hányan voltak, hányan voltatok, milyen kategóriákban, géposztályokban és milyen korcsoportokban?
Ugye az első kecskeméti versenyen 64 induló volt. Általában, hogyha az ország keleti szegletében van a verseny, nem mindig mennek el annyian. Hát ezért most csak 63 induló volt, tehát egyel kevesebb. És azt kell mondanom, nagyon jók voltak a versenyek. A junior kategóriában megfigyeltem, hogy a 6. kör után még egyetlen egy kígyó volt a teljes mezőny. Tehát képzeld el, hogy 11-12 gokart, 6 kör a rajt után még mindig egy kígyóban megy. Tehát először is nagyon, nagyon kiegyenlítettek a versenyzők és a technika is. És a versenyzés közben oda-vissza előzgetés, hát ez nem egyszer megtörtént, tehát nagyon jó versenyek voltak, és gyakran volt olyan is, hogy akár még az utolsó körben volt előzés, tehát változott a pozíció még az élen is, tehát nagyon jó versenyek voltak.
Az első nyitó hétvégén Kecskeméten az időjárás, az finoman szóval megtréfált benneteket, itt mi volt a helyzet időjárás ügyileg?
Itt is a versenyzők mehettek szárazon is és vízen is, ugyanis az első 2 verseny az lényegében szárazon ment le, utána kegyes volt az időjárás, mert legalábbis a szünetben kezdett el esni az eső, ezért mindenki föl tudott készülni, hogy a következő futam már esőben lesz. Szerencsére nem volt hatalmas eső, tehát nem áztunk bőrig, de annyi eső éppen volt, hogy a második futamon mindenkinek vizes pályán volt, vizes gumival, tehát minden versenyző meg tudta mutatni, mit tud szárazon, aztán pedig vizen.
Ugye érdekes a gokárt bajnokság, az országos bajnokság, hiszen azért ezzel párhuzamosan külföldön is egészen szépen helyt állnak a magyar versenyzők. Ilyenkor egy-egy verseny hétvégén, ha éppen a világ másik szegletében van futam, akkor fél szemmel tudjátok őket is figyelni?
Természetesen online figyeljük őket. Ugye Kovács Zsombor például Angliában versenyzett, illetve más magyar pilóták készülnek. Ennek a hétvégén megrendezésre kerülő OK Junior Európa bajnoki futamra, és ha minden jól megy, akkor a tervek szerint vasárnap én is oda látogatok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennek majd a fiúk.
No, hát akkor engedd meg, hogy majd azok után is fölhívjalak egy rövid élménybeszámolóra. Egyébként, hogy látod a világ gokártozását? Milyen irányban megy most? Jól érzékelem azt, hogy általában egy-egy gyártó, hogy mondjam, lobby ereje határozza meg azt, hogy milyen irányba fejlődik a sportág?
Csak részben, tehát a Nemzetközi Szövetség az előtérben tartja továbbra is hagyományos kategóriákat, amikor egy-egy versenyen különböző gyártók vázai és motorjai versenyeznek. De ugyanakkor márka kupák is úgymond kinőttek a földből az elmúlt hát 25 évben körülbelül. Tehát igen, léteznek ezek a márka kupák, nekik is vannak nemzetközi sorozataik, sőt, európai és világrangú vagy szintű eseményei. Mégis a legkomolyabb rangot az adja, hogyha valaki egy CIK, FIA CIK, Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon tud az élen menni.
Igen, ugye a CIK az a Nemzetközi Gokárt Szövetségnek a rövidítése, de természetesen az FIA égisze alatt, a Nemzetközi Automobil Szövetség égisze alatt működnek és tevékenykednek. András, nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit ezúttal is beszélgethettünk a gokártozás miben létéről. Gratulálok akkor a sikeres második országos bajnoki forduló megrendezéséhez, és hamarosan akkor újra hívlak majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, folytatjuk.
Autósport. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
A hétvégén az olaszországi Mizánóban megkezdődik az idei kamion Európa bajnokság. A mezőnyben egyetlen magyar lesz, méghozzá a címvédő, négyszeres bajnok Kis Norbert, aki természetesen ezúttal is a Révész Racing színeiben vág neki a küzdelem sorozatnak, és ebben a szezonban is az egyik legnagyobb esélyesnek számít, és aki itt van a vonalban. Szia Norbi!
Szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát akkor Mizánó az első hétvége helyszíne, összesen ugye 8 verseny hétvégét rendeznek nálatok. Hogyan sikerült a Csehországban, Mostban nagyjából egy hónappal ezelőtt rendezett teszt, és azok alapján okkal reménykedhet-e az egyszeri szurkoló?
Szerintem igen, ugye mi Csehországban csak kémkedni voltunk ott, és megnéztük az ellenfeleket, akiknek hát végül is jól sikerült a teszt a mi szempontunkból, mert olyan átütő köridőt nem láttunk, meg olyan nagyon nagy technikai áttörést sem láttunk. Na, ettől függetlenül egyébként lehet, hogy okozhatnak még meglepetést valakik, mert ugye háromnapos volt a teszt, és persze nyilván nem voltunk ott végig a három napon, hanem ugye mi helyette a Hungaroringen teszteltünk, és ott mentünk egy fél napot, mint ahogy az elmúlt években eddig mindig ugye a révészékkel, és az jó volt, de hát annak ellenére, hogy szezon elején vagyunk, és ugye a Hungaroringen még nem nagyon volt verseny, meg ugye folynak az építkezések, és már ugye a pálya állapotát tekintve sose láttam még ennyire zöldnek a Hungaroringet, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon poros, koszos a pálya, de hát nem nagyon volt használva mostanában, úgyhogy idén talán mi kezdtük el felhelyezni a legkomolyabb guminyomokat a pályára, de ennek ellenére a köridő biztató volt, jó volt. A tavalyi pole pozíciónál jobb köridőt futottam, persze nyilván hidegebb voltam, azért nekünk nagyon sokat számít, szóval azért van egy csomó körülmény, ami oda-vissza beleszámít a köridőbe. És a 4 órát szinte végig köröztük, és teljesen jól működött az autó. Az utolsó 10 percig, ott volt az utolsó 10 percben egy kis technikai hibánk, de hát ott már ugye, amúgy is épp nagyjából zártuk volna le a tesztnapot, és ez meg jó is, de hát, hogy egyrészt, hogy a tesztnapon lett ez a technikai hiba, nem ott Mizánóban a verseny hétvégén, hanem itthon, és akkor itthoni körülmények között kaptunk egy figyelmeztetést, ugye, hogy mire kell odafigyelni, úgyhogy, és itthoni körülmények között tudjuk megjavítani.
Azt titok, hogy mi volt a hiba?
A kormányban tört el egy csavar, ami hát tudod, már benne van elég régen, és ugye tipikusan ott a kormány alkatrészek, olyan alkatrészek, amik ilyen utcán is, nem tudom, ötszörösen túlméretezett alkatrészek, és ugye nekünk a versenykamionunk meg ugye sokkal könnyebb, mint egy utcai vontató, persze bizonyos szempontokból meg azért mégiscsak nagyobb terhelést adunk a kormányműnek, de tipikusan ez egy olyan alkatrész, amire azt gondoltuk, hogy tudod, örök élet plusz egy év, De nem, de hogy pont ez az, hogy ugye most már hogyha 2020-at is beleszámítjuk azt a két verseny hétvégét, akkor ugye már a negyedik versenyszezonunkat fogjuk kezdeni ezzel a versenykamionnal, és hát ugye a fejlesztések, a teljesítményre irányuló fejlesztések mellett most már erre kell nagyon odafigyelnünk, hogy most már azért nagyon sok kilométer került a versenyautóba, és a megbízhatóságra. És ráadásul az ilyen alkatrészek megbízhatóságára, nem azokra az alkatrészeknek a megbízhatóságára, amikről tudjuk, hogy kopnak és sokat kapnak, mert azokat ugye rendszeresen cserélgetjük amúgy is magunktól is, hanem az ilyen alkatrészeké, amikről azt gondoljuk, hogy örök élet, és annyira túl vannak méretezve, hogy ezek biztos nem fognak tönkre menni. Na de, igen, a negyedik évben már sajnos tönkre mennek. Úgyhogy ezek azok, amikre idén nagyobb figyelmet kell fordítsunk, mint az előző 3 szezonban, de ezzel tisztában van mindenki a csapatban, és meg is teszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekébe, hogy ez jól legyen, és hogy kiküszöböljük az összes hibát, és megelőzzük az összes hibát, ugye az a legfontosabb. Hiszen nálunk a kamionában, ha egyszer kiesel 20 pont hátrányt, nagyon nehéz behozni.
Már is beszélünk majd a lebonyolításról, hogy az vajon változatlan-e az előző évekhez képest, de közben itt böngészem az idei nevezési listát. Jochen Hahn, Sasha Lenz, André Kurzim, Antonio Albacete, Jamie Anderson, Steffi Halm. Szóval azért régi, jól ismert nevek, ami azt is jelenti, hogy rendkívüli tapasztalattal felvértezett versenyzőkről van szó. Még szerencse, hogy azért neked is van bőven már tapasztalatod. Milyen csatára számítasz egyébként idén?
Igen, hát idén is ugye a Kamion EB elmúlt 10-15 évének, vagy hát inkább 15 évének a kemény magja, ugye itt van továbbra is a legerősebb ellenfél általában mindig Jochen Hahn, Antonio Albacete, Jochen Hahn ugye 6-szoros Európa-bajnok, Antonio Albacete 3-szoros Európa-bajnok, Sasha Lenz pedig hát feltörekvő, nem, ő még nem nyert Európa-bajnoki címet, de ugye ő volt az, aki a tavaly évben egyetlen egy futamgyőzelmet el tudott csenni előlünk, ami mindenképpen jó eredmény részéről, meg hát láttam egész évben, hogy mindig nagyon-nagyon gyors volt. Úgyhogy igen, ők hárman, azt gondolom, akikkel idén is csatázni fogunk az Európa-bajnoki címért, de remélem, hogy nem túl szorosan.
Hát mi is ebben reménykedünk, úgyhogy azért a visszapillantó tükrödből fogod látni a teljes mezőnyt. Na akkor egy szó a lebonyolításról. Ugye az előző években 4 versenyt futottatok egy-egy hétvégén, szombaton is 2-t, meg vasárnap is 2-t, ez változik-e?
Nem, marad minden a régiben, továbbra is ugyanaz a lebonyolítás, délelőtt időmérőedzés, ahonnan ugye az első 10 jut tovább a Superpole-ba, ahol ugye 10 percünk van futni, hát egy gyors kört nagyjából, és az dönti el a rajtrácsot, ugye a napi első versenynek, amit a legfontosabb megnyerni, hiszen ott 20 pont jár a győzelemért, és akkor ugye ott annak a befutójának az első 8 helyezettjét fordítják meg, a napi utolsó, vagy napi második, versenyre, ugye a fordított rajtrácsos verseny, szóval ha sikerül az elsőt megnyerni, akkor a 8-ról kell indulnom. A másodikon ugye ez nagy közönségkedvenc futam szokott lenni minden helyszínen, a Hungaroringen különösen, mert ugye ott elég jó futamokat tudtunk teljesíteni a 8. helyről indulva is, de külföldön is természetesen nagy népszerűségnek örvend ez a formátum, és akkor ugyanezt ismételjük meg vasárnap még egyszer, és akkor ezzel összesen ugye 4 verseny, 2 időmérőedzés, 2 szuperpól, és 4 versenyfutam.
Ugye idén sajnos nem láthatunk benneteket a Hungaroringen, a pálya átépítése és felújítása miatt, de hozzánk legközelebb a második verseny hétvégén lesztek, a Szlovákia ringen, Diósförge Patonyban, július 10-én és 11-én. Aztán ott van még Poznán a Nürburgring Most, Csehországban, Zolder Belgiumban, a Le Mans Bugatti pálya Franciaországban, és majd Harama szeptember legvégén, október elején. Poznán, mintha új lenne a versenynaptárban.
Igen, így van, valóban ez egy olyan helyszín, ahol még nem voltunk. Én sem voltam még, pedig ugye egyébként magyar bajnokság, vagy ilyen közép-európai zóna kupa futam, ahova sok magyar ellátogatott már voltak, de én még nem. Úgyhogy új helyszín lesz. Hát a szimulátoron megfutottuk már, ott sikerült nyerni. Aztán, hogy valóságban ez hogy fog alakulni, azt majd meglátjuk, de így az elmúlt évek tapasztalatján, amikor egy új helyszín érkezett be a versenynaptárba, az általában nekünk mindig egy pici előnyt szokott jelenteni, abból a szempontból, hogy szerintem technikailag és beállítások szempontjából is mi tudunk a leggyorsabban reagálni a pálya szükségleteire, meg hát azt gondolom, remélem én is, mint pilóta egy új pályán gyorsan fölveszem a ritmust, aztán gyorsan oda tudunk menni a 100% közelébe.
Ebben bízunk, és ezért szorítunk, Norbi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál az Autósport magazinban, és akkor hajrá, természetesen figyeljük a teljesítményedet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ha gondolod, akkor hallgasd meg még az autó- és motorsport világának múlt heti eseményeit, hiszen ezzel zárjuk a magazint. Bezeki nyerte az ezrediket, a MotoGP múlt vasárnapi francia nagydíja volt a gyorsasági motoros világbajnokság 1949 óta íródó történetének ezredik futama. A franciaországi Le Mansban az olasz Marco Bezeki győzött a Ducati nyergében, és a dobogóra is csak az olasz márka motorosai állhattak fel, hiszen másodikként Jorge Martint, harmadikként pedig Johann Johann Zarkót intették le. A futamon sokan, összesen 9-en estek ki, mások mellett Francesco Bagnaia is, aki ugyan még őrzi összetett Béli első helyét, de előnye már csak egyetlen pont Bezekkivel szemben. Utóbbi egyébként, már mint Bezekki, az élő legenda Valentino Rossi csapatában motorozik, és ha már Rossi, a 7-szeres MotoGP világbajnok igencsak komolyan veszi autóversenyzői karrierjét. A hétvégén az angliai Brands Hatchben megszerezte első dobogós helyezését a GT World Challenge kategóriában. Visszatérve a MotoGP hétvégi francia nagydíjára, rekordszámú közönség szurkolt a helyszínen, hiszen Le Mansban összesen több mint 278 ezren fordultak meg a versenyen. A MotoGP idei szezonja egy hónap múlva folytatódik az olaszországi Mugello-ban. Aztán a címvédő Kalle Rovenpera megszerezte idei első győzelmét a rally világbajnokságon. A WRC portugál futamán a Toyotás finn pilóta mögött két Hyundai versenyző végzett, Dani Sordo lett a második, Esa-Pekka Lappi pedig a harmadik. A további sorrend Ott Tanak és Thierry Neuville. Novempera, aki minden idők legfiatalabb világbajnoka lett tavaly, a maga 21 évével, győzelmének köszönhetően átvette a vezetést összetettben. A WRC 2-ben Gus Greensmith győzött, hiszen a sokáig ellenálló Oliver Solberget tiltott gumiégetés és körzőzés miatt egy perces büntetéssel sújtották. A WRC 2-ben érdekelt Herzig Norbert Ferenc Ramón vasárnap ugye balesetet szenvedett, de a pilóta és navigátora szerencsére nem sérült meg, ahogyan azt Herzig Norbi is elmondta. A WRC Masters Cup kategóriában pedig a László Zoltán, Zsíros Gábor kettős lett a harmadik, a páros az abszolút értékelés 25. helyén zárt. 8 autó és motorsport szakágban összesen 29 fiatal versenyző került be idén a Magyar Automotorsport Akadémia támogatottjai közé. A programban gokart, rally, rallycross és túrakocsi pilóták, illetve enduro, supermoto, motocross és gyorsasági motorversenyzők kapnak támogatást az idei versenyzésükhöz. Lewis Hamilton szívesen kipróbálna egy régi típusú IndyCar autót. A 7-szeres világbajnok még a múlt heti Miami nagydíjon beszélt erről, ám a kategória váltás nincs napirenden. Hamiltonnak ugyan idén lejár a szerződése a Forma 1-es Mercedes istállóval, de már folynak a tárgyalások a hosszabbításról. A csapatfőnök Toto Wolff ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy csak idő kérdése az új megállapodás bejelentése Hamiltonnal, és a tárgyalások nagyon simán mennek. A második verseny hétvégével Skóciában folytatódott az extrém E-bajnokság. Az elektromos hajtású tereprali autók szombati skóciai versenyét a Veloce csapata nyerte, ugye ők a szimulátorozás világából érkeztek meg a valós versenypályákra, míg a vasárnapi döntőben a Lewis Hamilton által alapított és tulajdonolt X44 istálló vegyes párosa volt a legjobb, tehát a skóciai extrém E verseny hétvégén. Ez volt az Autósport magazin, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, akár a rádió műsorban, akár pedig podcastként hallgattátok a műsort. Tegyetek így a következő alkalommal is, várlak benneteket a következő héten is. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. Autósport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára. Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.